Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinál rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Szép jó napot kívánok a rádió hallgatóknak! Az idei évben október első napja éppen kedre esik, így ma jelentkezünk a Kertész Válaszol című műsorunkkal, amely, mint tudják, élőadás, ami azt jelenti, hogy önöknek lehetőségük van betelefonálni és kérdezni a stúdióban lévő szakemberünktől, Salamon Jánostól, aki itt ül velem a stúdióban és várja a kérdéseit. Jó magam pedig, Jobbágy Klára vagyok. A kérdéseiket a megszokott telefonszámainkon az 575 17 18 és az 575 17 19-es számokon tehetik meg, ha pedig Magyarországról hívnának, akkor még a 00386 2-es számokat is tárcsázni kell, és türelmesen várni, amíg feltehetik majd a műsorba kérdésüket. Ennyit előzetesként. A múlt adás végére annyi lelkes kérdezőnk volt, hogy nem is tudtunk a végére érni a kérdéseknek, ezért most csak javasolhatom, hogy mindazok, akiknek akkor és most is kérdése van, ragadják meg a lehetőséget és telefonáljanak. S addig, amíg érkezne egy kérdés Jánossal, azért beszélgessünk valamiről, de miről is. János, túl vagyunk a szüreten, mondhatni egy igen korai szüreten. Véleménye szerint mennyire hozta be az elvárásokat az idei vegetáció?
Szerintem nagyon jól sikerültek a szüretek, jól beértek a szőlők nagy része, és aki odafigyelt rá, azoknak a savcukor aránya is kifejezetten jó lett, szóval várható nagyon jó új borok lesznek az idei évben. Nem volt botrytiszes rothadás, ami mondjuk a minőségét ronthatná. Igazából a szárazság a lémennyiségben mutatkozik azért meg, de szerintem egy jó évet zárhatunk magunk mögött.
Tehát említette, hogy azért több helyen jól sikerült eltalálni a cukorsavarány, de ha nem, mégse, és rengeteg volt a napfény, és jobban a cukor túlságos, tehát a cukor túlságosan magas lett, akkor kissé nem kezdenek a boraink hasonlítani a tengerparti borokra?
Igen, sajnos egyre jobban ilyen lágyabb borok jönnek létre, de szerencsére azért már úgy válasszák meg a szőlőtelepítéstől is a termelők egyre jobban, hogy azért a mi klímáknak megfelelő fajtát telepítenek. Erre fel kell készülni a klímaváltozás szempontjából is, hogy például a korai fajtáinkat egyre korábban szedjük, a késeik, amiket nem igazán telepítettünk, mert hogy késői szüred van, rossz idők jönnek, azok lehet, hogy fölértékelődnek.
Hát egy köztudottan ez a vidék az olasz rizlingéről híres. Ez mennyire strapabíró fajta?
Én azt mondom, hogy az olasz rizling kifejezetten strapabíró fajtának mondható. Úgymond elég jól megőrzi a savait. Ebben a száraz időszakban, ahogy én láttam, kifejezetten jól tűrte a szárazságot, nem töppettek olyan szinten a bogyók se, úgyhogy én azt mondom, hogy egy jó fajtává válik most, hogy egyre korábbi szüred van, mint régebben azért alacsonyabb cukorral tudtuk szüretelni, és magasabb savval, most azért ezek kiegyenlítettebbek lesznek.
Tehát jó választás, hogyha valaki megmarad ennél a fajtánál.
Hát igen, ez egy jó választásnak tűnhet, de azért az új fajtákat, vagy az újabb fajtákat a betegség ellen mindig mondjuk, hogy választani kellene, mivel egyre kevesebb növényvédőszer tudunk felhasználni. Azért az olasz rizling, azért a lisztharmat és peronospórára, ami szőlőnek az alapbetegségei, azért egy fogékonyabb változatról beszélünk.
Ahogy említettük, a szüret az idejében igencsak korán volt, a mustok ezért már ki is fortak. Mire kell most nagyon ügyelniük a boros gazdáknak? Tehát mi az a pont, ami nem szabad figyelmen kívül hagynunk? Tehát nagyon jól tudjuk, hogy a must, a fiatal bor mennyire eszi a ként. Hol tudjuk azt a hibát elkövetni, amit később nem tudunk majd korrigálni?
Igen, az első fejtéseknek a nagyon korai szőlőfajtáknál már megkezdődött, tehát ez azt jelenti, hogy a zajos erjedés után egy 2-8 héttel eltávolítjuk igazából a seprőt, ami ott marad, tehát főleg egy olyan fajtánál célszerű előbb eltávolítani, ami illatanyagban, zamatanyagban gazdagabb, vagy például savszegényebb, mert ez a ott maradt, elhalt élesztő sejtek, bogyó részek, amik benne vannak, ezek szennyezik jobban, elveszik az ízvilágát a bornak, és igazából a kénezésre is ügyelni kell, hogy ne vigyük túl a kénezést, mert inkább még majd a következő fejtésnél is adjunk hozzá. Tehát a bor kénezésnél az általános javaslat, hogy ilyen 1-2 deka per 100 liter borként adjunk. A megengedélyezett max mennyiség az 60 mg per liter a kénes sav. Tehát ennél magasabbra nem mehet föl, ezt nem is lehet forgalmazni, beenni több a kén.
Nem szabad forgalmazni, de ebbe az első időszakban szó szerint azt szokták mondani, hogy eszi a ként. Tehát napok alatt el tudja tüntetni, amit a gazda kijuttatott a számára.
Igen, ez azért van, mert ilyenkor még azért vannak benne tényleg tehát egy tisztító fejtés, és hogy hozzáadjuk a ként, az tisztítja le. Ilyenkor még azért fejtésnél benne vannak az első körben még az elhalt élesztősejtek, és akkor ezért eszi meg. Utána azért mérni kell a saft, vagy hát a ként tartalmat is ahhoz igazítani. Egyes fajtáknál egy kicsit lehet, hogy többet kell berakni, vagy ami mondjuk penészes volt a bogyó benne, azokban egy kicsit többként is lehet rakni, hogy ezt letisztítsuk.
Mennyire gyakran kell mindenképpen ellenőrizni, hogy megvan-e a szükséges kén?
Igazából, ha valaki jól beállította, akkor a következő fejtésig nyugodtan nem kell kénezni, főleg ha már olyan edénybe tárolja, ami jól záródik, akkor nem veszít el olyan szinten, azért egy hordós érlelésnél jobban oda kell figyelni. Tehát az a nagyobb tudást igényel egy hordós érlelés, egy hordóba tárolás, egy hordónak a kezelése is nem annyiból áll, hogy kiöblítjük vízzel, meg átforrázzuk, hanem azért figyelni kell rá.
Az elmúlt adásban több kérdés is érkezett a szőlőveszélyes betegsége az aranyszínű sárgasággal kapcsolatban. Sajnos a betegség határainkon belül és kívül is megfékezhetetlenül terjed. Nagyon sok gazdának kell eltávolítani a betegtőkéket a szőlőjéből, és sok esetben teljes ültetvényeket kell felszámolni erre nálunk. Elég sok példa van, mire ügyeljenek a szőlősgazdák, hogy is történjen a beteg tőkék eltávolítása.
Hát a beteg tőkéknek az eltávolítása, én azt mondom, minél előbb, mikor a tünetek megjelennek, célszerű minél jobban, tehát maga a tövestül kiszedni, amennyire ki tudják, és ezt el kell égetni, ezt nem szabad otthagyni a terület közelébe sem, mert ezeken a beteg levelekről, ahogy szívogattak, tovább terjedhet. Ha meglátjuk a beteg tőkét, akkor célszerű külön eszközt is használni, hogy ne ugyanazzal tetejezzük meg, fattyazzuk az egészséges tőkéket, mert még mi is tovább tudjuk vinni, nem csak a kabóca. Amire érdemes odafigyelni, hogy az ültetési anyagvásárlásra is, hogy minél jobban ellenőrzött körülmények között legyen vásárolva, mert ez egy garanciát jelent, hogy ott a növényegészségügyi szempontokat betartották, és szemlézik maga a törzsültetvényt is, és magát az oltványiskolát is, és ott kiderül egyből az év folyamán, ha van benn beteg tőke.
Kedves hallgatóink, Önök a Kertész Válaszó című műsort hallják. Ahogy mondtam, a múlt adásban elég sok kérdés volt, amit nem is tudtunk befejezni, tehát most az a kedves hallgató, hogyha szintén hallgatja a műsort, tehát van lehetőségük arra, hogy kérdezzenek a szakembertől. A számok még egyszer elmondanám, 575-17-18 és az 575-17-19-es számok, ezeken hívhatnak és föltehetik a kérdést kertészünknek. János azt mondta, hogy minél előbb ki kellene vágni a tőkéket. Mi van abban az esetben, hogyha a gazda most a szezon végén dönt, de van egy hallgató, egy kedves hallgató, akik szeretne kérdezni. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot, Horváth József vagyok. bocsánat, Dobronakról hívom.
Tessék, mondja.
Ide figyelni, én ezelőtt 22 éve hoztam a szlovén tengerpartú baracfát. Nagyon jó barac, megőriztem, nem akarták eladni én nekem, hogy nálunk itten megfagy, én betekergettem szalmáve, kukorica, szárre, papírre, stb. Megmentöttem én a fát. Nagyon szépen terem. Most minden évön terem, nagyon jó barac, eválik a magjától a hús, szaftoság, mindenféle. De mi szaporítottunk augusztusban, szeptember elején másik, vettünk róla a szömöztünk, de vettünk róla a legallat, aztán szömöztünk. De nem az a barac, ami az eredeti, az anyafáról vettünk le. Másképp, mert ez az én baracfám, amelyik terem, az hatodik hónap végén nekünk már van rajta barac. Ez még két hónap később érik be, még nem is az a szín, még nem is az a fajta. Én szeretném ezt tudni, hogyha létezik, vagy nem létezik ez.
Hát én azt tudom mondani, hogy általában nem szokott ilyen lenni, de lehet, hogy pont olyan szemet sikerült levenni, ami egy rügy mutációja lett a fán, és az ennyi különbséget hoz. Az alany az nem folyásolja be, nem tudom, hogy milyen aranyra lett szemezve, de ekkora időintervallum, hogy két hónap különbség van ugyanazon a területen érési időben, az biztos, hogy nem befolyásolja. Szóval célszerű újat szemezni róla, és akkor az fajtazonosnak kell lenni. Ez a gond általában, hogy minél többször tovább van szaporítva, a fákon létrejött úgymond spontán rügymutáció, ami mondjuk egy később érésűt, korai érésűt, nagyobb termésűt. Mi is találtunk az ültetvénybe olyan vázágat, ami mondjuk az eredeti fajtához képest előbb érik és nagyobb termés, az egy rügymutáció lett. Szóval egy új fajta lett igazából belőle.
Na, ennyit szerettem tudni, mert hát én szeretek itt-onitteni, illetve Filibet pöszmörkönyi dolgozgatni, okoskodni. Tapasztalat, mennál több a tapasztalat, annál jobb. Aztán jó van, megköszöntem, nagyon szépen megköszöntem.
Szívesen. És hogyha nincsen további kérdezőnk, akkor folytassuk ott, ahol abba hagytuk. Tehát mi van abban az esetben, hogyha valaki nem szezon kellős közepén távolította, tehát még nem távolította el ezeket a beteg tőkéket, hanem most próbálja, most, hogyha vágjuk lefelé a vesszőket, még van rajta levél, hol telel át ez a károsító? Probléma ez, hogyha nem rögtön égetjük el, tehát tud tovább menni, fertőzni.
Igazából a károsító maga a tőkén is át tud telelni, de nagy részt igazából az erdőben lévő iszalagon telel át, és onnan jön át a szőlőbe, meg hát az elhagyatott területek, ami egyre több, abban van egy ilyen, azért egy elég nagy táptalaja neki, ahol át tud telelni. Én azért mondom, hogy minél előbb, ahogy le van szedve, el kell égetni, hogy még esélyt se adjuk meg, ha mondjuk azon a tőkén telelne át maga a kártevő, hogy át tudjon telelni.
Uh-huh. Tehát azért jobbára ilyenkor már nem a levélen van, hanem áthúzódik a
így van, más
tőkék törzsére, a repedésekbe is oda. Nálunk a károsodott gazdáknak az idejében is van lehetőségük arra, hogy némi állami kártérítésre nyújtsák be kérvényüket abban az esetben, ha kivágják a beteg tőkéket, kivágják a beteg szőlőket. Van-e például hasonló intézkedés a határ túlsó oldalán?
Intézkedés céljából, ami biztos, hogy van, az, hogy hát ez úgymond egy karantén kórokozóról beszélünk, szóval ahol megjelenik területen, az célszerű bejelenteni, és ott akkor a növényegészségügyi állomás elmegy, körbenézik belőlük a tőkét, és igazából úgymond egy kényszer intézkedésképpen a beteg tőkék kivágását mindenképp ellenőrzik. Támogatást is szerintem lehet, én erről pontosan nem tudok, mert nekünk nincs ekkora szőlővel foglalkozunk, de mindenképp hát a gazdák nagyon, nagyon nagyban sújtja sok fajtát ez a kártevő, és intézkedés kéne erre valamit hozni.
Uh-huh. Tapasztalata szerint mennyire veszik komolyan a szőlőtermelők a betegség megelőzésére megadott intézkedéseket, azt, hogy a vegetáció ideje alatt a fertőzött területeken kötelező rovarölő szeres kezelést kell végrehajtani, és időben ki kéne vágni?
Hát az időben való kivágást az nagyban megnehezíti, hogy végig kell járni az ültetvényeket. Ezt szerintem nem mindenki tudja megcsinálni, akinek mondjuk 60-70 hektár szőlő van, hogy évközben végigjárják többször is, akkor kivágják, elvigyék. A növényvédőszeres kezelés szerintem saját maguk érdeke is, hogyha későbbiekben termelnek, hogy minél jobban meg legyen akadályozva, hogy az egész ültetvény elfertőződjön. Szóval ezt én, ahogy látom, ezt azért betartják meg, csinálják is.
A borospincékben lévő munkák mellett ilyenkor ősz időtájt nagyon sok munka vár a kertészkedni szeretőkre. Először is be kell takarítani mindent, amit a kiskert és a gyümölcsös megadott a számukra. Nagyon sok helyről hallottam, hogy hát a leszedett alma bizony nem áll el, nem fog elállni.
Hát igen, sajnos ez a száraz periódus után csapadékos periódus jött, és olyan mennyiségű vizet vett föl, hogy a betárolás során ez akár a maga a gyümölcsnek a héj repedéséhez is vezet, és ezáltal sokkal nehezebben lehet tárolni. Erre nagyban lehet javítani a gyümölcsök tárolhatóságát, a kalcium tartalmú lomtrágyával, hogy a sejtfal megerősödését elősegítsük, és célszerű csak az egészséges terméseket betárolni, mint már látunk egy ilyen kezdődő foltot, vagy amit mondjuk egy kicsit úgy felületileg rágott meg, csak a moly, vagy valami más, azokat már ne rakjuk be az egészséges mellé, mert mindenképp elkezd rohadni, és a rothadó termések mellett az összes többi is el fog rohadni. Többszöri válogatást célszerű elvégezni, mielőtt mondjuk tényleg az ember leviszi a pincébe, mert most még azért hűvös időjárásunk van, de nincs fagy, lehet egy szellősebb helyen is tárolni.
Ugyan a kálciumos kezelés az... Elnézést, nem most arra szól, de majd vegetációban, jövő évre. Előre mondjuk el, hogy mikor vannak azok az időszakok, amikor ezt valóban meg kellene tenni, hogy segíteni tudjunk a növénynek.
Igen, az alma terméseknél általában a zöld dió nagyság, amikor a legtöbb kálciumot felveszi, akkor célszerű többet adni, és utána lévő periódusokban is mondjuk havonta egyszer-kétszer kiutatni, de például a tervezett szüretel előtt is 2-3 héttel kiutatva is nagyban tudjuk segíteni a tárolhatóságot. Sok esetben nem is a tárolhatóság miatt adjuk ezt a kálciumot, hanem vannak olyan fajták, amik a kálcium hiányra érzékenyek, és ez a barna besüppedő, keserű foltosságszerű jelenség van, például a golden típusú almák kifejezetten érzékenyek, ezzel meg tudjuk ezt előzni, és egy jó eltartható, tárolható almánk lesz.
Tudna segíteni ez a kálciumos kezelés például abban, hogy tudjuk jó, hogy az ilyen erős napfényben eléggé napégették lettek a gyümölcsök. Tehát, hogy erősebbek, masszívabbak legyenek?
Hát valamennyire segít, de azért ez a nagyon erős UV-sugárzás ellen igazából egy megfelelő koronaformával tudjuk elérni, hogy azért egy kicsit árnyékoljanak is a vesszők, de sokan túlzásba viszik a meccést, és akkor vagy nagyon nagy levélfelület jön létre, vagy annyira visszameccik, nyáron csinálnak zöld meccést, még a termés mikor rajt van, hogy hirtelen kap napfényt, és ezért ég meg a felső fel az almának. Vannak fajták, amik érzékenyebbek, vannak, amik kevésbé látható, hogy ami mondjuk erőteljesebb, vastagabb héja van, vagy egy viaszosabb, azok kevésbé égnek meg.
A fák lassan levetkőzik lombkoronájukat, és meglátni rajtuk ilyenkor, hogy mennyi vízhajtás is keletkezett a szezonba. Ezeket már most el lehet távolítani, vagy a tél végi meccés során álljunk neki?
Én azt mondom, hogy most már inkább a télvégi meccéssel távolítsuk el, mert most már olyan sebeket is tudunk rajtuk okozni, amik nem biztos, hogy begyógyulnak. Ezeket igazából nyáron, július-augusztusban lehet volna célszerű eltávolítani, vagy mikor mondjuk egy 20 centis, és akkor kézzel könnyen ki lehet pattintani, törni, azok a sebek gyorsan bezáródnak.
Azok igen, de ezeket kisebb fákon lehet megcsinálni, a hatalmas nagy régi fákon azért ez nem megy nyáridőbe.
Így van, ezért mondom, hogy ezeket a télvégi meccés során célszerű eltávolítani már.
Ilyenkor tudjuk majd, amikor levetkőzi a fa a lombkoronáját, jobban átvizsgálni, hogy mi is mennyire beteg, vagy mennyire fertőződött meg különböző károsítókkal. A műsor előtt kicsit beszélgetve említette, hogy vannak olyan károsítók, amik az utóbbi időben igencsak felszaporodtak.
Hát igen, most jelenleg például nagyon sokan küzdenek az almánál a vértetűvel. Tehát amikor egy dús lombkorona van, nem is veszük észre, amikor most kezdenek leulni a levek, hogy a kéregrepedések, a vázágak tövébe, ez a fehéres bevonat és a kézzel megdörzső, akkor az ember keze tényleg szinte véres lesz. Ezek elleni védekezés nagyon nehéz, mert egy ilyen telepet alkotnak, amivel növényvédőszer nehezen jut be. Most célszerű minél előbb beavatkozni, egy erős olajos lemosó permetezést csinálni, vagy az olaj mellé hozzárakni rovarölőt, és ezzel többször megismételt permetezést megcsinálni, mert nagyon erőteljesen el tud uralkodni a fán is, és egy kis telep már megmarad, és rá egy hónapra már az egész fa is olyan tud lenni.
Ez a károsító azonban fura mód évtizedekkel ezelőtt volt, hogy okozott problémát, és utána úgy mondjuk azt, hogy elfelejtettük, hogy egyáltalán létezik. Mi az oka annak, hogy újra ilyen erőteljesen megjelent?
Hát a legnagyobb probléma, hogy nagyon enyhe teleink vannak, és ezek az enyhe telek során ezek a telepek nem fagynak meg, nem ritkulnak meg a kártevőink. A másik ilyen probléma, hogy annyira ellenállóak lettek a növényvédőszereinkre, hogy hiába permetezünk azokkal a szerekkel, amik a levéltetvek ellen jók, ez az agresszív levéltető ellen nem tudunk védekezni.
Semmilyen mechanikai védekezési módszer nincs ellenük, csak a...
Hát a mechanikai védekezési módszer az igazából az lenne, ha le tudnánk úgy dörzsölni a fárok, kisfáknál ezt meg lehet csinálni, vagy tényleg egy szappanos, jó erőteljes kenő, szappanos vagy olajos vízzel ezeket a telepeket átkenni, hogy igazából ez egy filmréteget képez, ami nem engedi őket levegőz jutni, és így elszáradnak.
Tehát kisebb telepek esetén akkor nem muszáj rögtön növényvédőszerhez nyúlni, de nagyon figyelmesen kell átvizsgálnunk a fáinkat, hogy észrevegyük, hogy megjelent ez a veszélyes kártevő. Kedves hallgatóink, Önök a Kertész Válaszol című műsort hallják. Ha valamilyen problémájuk van a kiskertben, a gyümölcsösben, vagy akár a borospincében, nyugodtan föltehetik a kérdést az érdeklődő téma iránt a szakembernek. Az 575-17-18 és az 575-17-19-es számokon, telefonszámainkon. Mondtuk, hogy az alma már lassan betárolásra került. Mikor szedhetők azok a mediterrán növények, amik egyre jobban elszaporodnak nálunk, egyre több helyen lehet őket látni, ilyen például a káki vagy a kivi. Mennyire utóérők ezek a termések, mikorra időzítsük az ő betakarításukat, a leszedésüket?
Igen, mind a kettő gyümölcs, amiről említette, az utóérő, szóval a kiviket már egy részét, ami korábbi vagy a középérésű fajták, amik a kertekben vannak, most már lassan lehet szedegetni. A kaki szilva az most még viszonylag éretlen állapotban, sok esetben még zöld állapotban van, azt még nem célszerű leszedni. Azt akkor szoktuk elkezdeni szedni, mikor már olyan az egész termésnek a szép sárgás színe van, és akkor így szépen ládába, sorokba rakva sokáig eláll egy hűvösebb helyen. ha valaki azt szeretné minél előbb beérjen, akkor nagyon egyszerűen egy nejlonzacskó belerak pár termést, egy érő almát vagy egy banánt belerak, ami igazából etilén termel, és ezt az érést felgyorsítja.
Az elmúlt tegnap előtt például mi nálunk plusz 2 fok volt csak. Tehát a reggeleink kezdenek egyre hidegebbek lenni, miközben napközben nyugodtan lehet egy pólóba járni, tehát rövidújúba. Ilyenkor mennyire vannak veszélybe ezek a termések, mert ezek azért még kim vannak akkor például a káki is, hogyha félig zöld?
Annyira nem fagyérzékeny most még ebbe az állapotba, szóval nem kell tőle félni, hogy néztem az előrejelzéseket, azért ezeket az 5-6 fokok reggeli időszakban még ezek jól bírják, szóval nem fog megfázni. Aki mondjuk nagyon félt, és tényleg kisebb fáj van, ezért nem nő nagyra, azokat sok helyen látom, hogy beszokták takargatni régi lepedővel, vagy fátyolfóliával. Meg hát, ha olyan területünk van, hogy még magasabbra van ültetve a hegybe, akkor ott azért még sincs olyan hideg, mint egy fagyzugos helyen.
Aztán kérdésként merült fel, hogy mikor szedhető fel a paszternák, akkor szedjék fel, amikor a sárgarépát, vagy pedig ezzel lehet még várni, tehát meg lehet várni az első hidegebb napokat is még, tehát maradhat-e kint még?
Igazából ezek a gyökérzöldségek azért nem fagyérzékenyek, szóval kint lehet tovább hagyni őket, viszont azért, hogy megjött az esősebb idő a sárgarépában, is nagyon jól látható, hogy egyre kukacosabb kezd lenni, különböző talajban lévő hernyók, pattanóbogarak és társai most kezdik keresni, mert most már a veteményes kertben azért nem nagyon találnak maguknak táplálékot, ezért inkább azt mondom, hogy szedjük föl és válogassuk át is az egészségeseket homok között, vagy földbe, egy hűvös helyen, egy ládába elrakva lehet tárolni.
Homok vagy tőzeg? Mi a jobb?
Én a homokot ajánlom, mert a tőzeg hamarabb is ki tud egy kicsit száradni, meg abban jobban azért meg tud penészesedni a gyökérzöldségünk is.
Homok pedig mennyire legyen nyírkos?
Hát a homok az olyan nyírkos legyen igazából, hogy ne tocsogjon, hanem inkább azt mondanám, mindegy, a gyerekek, amiben homokozni szoktak, az a minőségű homok legyen, és olyan
egy picit azért álljon össze.
Így van, mert ha nagyon száraz homok, tehát tiszta száraz homokba belerakjuk, akkor inkább a gyökérzőségtől elveszi a vizet, de a száraz homokot összerakjuk, megöntözzük, akkor azzal azt érjük el, hogy repedések keletkeznek, úgyhogy egy ilyen nedvesebb homok közé rakjuk bele.
Októberben általában azért még szép idő szokott lenni, de előfordulnak hidegebb napok is. Köztudott, hogy a káposztafélék betakarításával nem kell annyira sietni, mint az összes többi növénnyel, hisz ezek kibírnak 1-2 fok hideget is. Ha azonban valaki mégis ebbe a hónapba próbálja betakarítani a káposzta termését, mire kell ügyelni a betárolásuknál? Ugyebár köztudottan a térségünkben elég sok csiga van, ami kitűnően érzi magát benne a raktárba, főleg, hogyha megbújhatott egy káposztában. Van-e valamilyen apró forté, hogy el tudjuk kerülni azt, hogy ezek ne vonuljanak telelőre?
Hát igen, a káposzta betakarításnál célszerű az, hogy minél jobban magát csak a káposzta fejet vigyük be, és jól levelezzük le, hogy ne maradjon a nagy levelek rajta, mert azok egyhogy tovább is párologtatják a vizet. Hát ezek a nagy levelek között maradnak benne a kisebb csigák, és így visszük be. Kiszedés után is célszerű egy kicsit a káposztát fejjel lefelé fordítva, úgymond egy kicsit szárítani, hogy a bele, főleg a csapadékosabb időnk van, a benne lévő víz folyjon ki, mert ha benn marad, akkor sokkal hamarabb meg fog penészesedni, vagy elkezd rohadni.
Valahol azt olvastam, hogy valaki azt ajánlotta, hogy ilyenkor egy kicsit meg kell sózni, mert a sót nem szeretik a csigák. Valóban előbújnak akkor?
Hát azért a káposztát megsózzuk, akkor a káposztának is jön a leve, szóval ha valaki káposztás tésztát akar csinálni, akkor sózza meg a káposztát csak.
Aha, tehát ez inkább egy olyan módszer, amit nem biztos, hogy ki kell próbálnunk.
Hát nem célra vezető azért egy sót szórni egy növényre, mert ugyanúgy elvonja a növénytől is a vizet, azért ez nem fog jót tenni neki.
A kiskertben sok minden van még kén. Mi az, amit leszedhetünk zölden és eléggé utóérő a kerti növényeink között?
Hát akinek mondjuk még paradicsom van kinn a kertjében, egy, nem lesz olyan ízű, mint a napérlelt a paradicsom, de ha ilyenkor leszedni a paradicsomot, és mondjuk be tudja rakni egy olyan teraszra, ahol ablakpárkán is süti a nap, akkor azért egy úgymond kényszerérett paradicsomunk lesz, de mégis a sajátunk lesz, és nem megy kárba, hogyha valaki nem akarja eldönni a zöld paradicsomot, akkor ezekből lehet készíteni különböző ilyen krémeket is akár megcsinálni ilyen csatniknak. A paprikát is most már azért lehet érezni, hogy hűvösebb reggelek vannak, azért most már nincs olyan jó ízük, tehát én ilyenkor már kicsit kesernyésebb ízvilága van, ezeket is célszerű leszedni, és egy hűvösebb helyen újságpapírra rárakva, letakarva, akár még karácsonyig is lehet paprikánk, érdemes leszedni, és nem kint hagyni, mert ez a párás körülmény között elkezd rohadni is.
És ha minden igaz, van egy kedves hallgató, aki kérdezni szeretne. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én vagyok a kedves hallgató, akiben múltkor belé folytották a szót, de én bosszúból még egyszer telefonálok. No, a következő, egy rövid kis tanmese lenne itt ezzel az egész kabócás históriával, utána meg lenne még plusz két kérdésem. Nem tudom, mekkora fantáziája volt annak az emberkének, aki kitalálta ezt a kajlósodást. Már harmadik éves teszbe vagyok, hogy most van kabóca, nincs kabóca. És utána néztem a magyar értelmezett szótárba is, hogy ennek a jelenségnek, tehát hogy felismeri az ember, semmi köze nincs a kagylóhoz. Mert ugye a levélnek van színe, meg van fonákja, én úgy értelmeztem, ha ez a színe felé pöndörödik, akkor lehet ez a betegség. Ha a fonák felé, akkor az mindenféle más lehet. Így vettem ki a dolgokból. A másik, hogy kagyló. Én életemben kétszer találkoztam kagylóval, egyszer Franciaországban azt vacsoráztam, igaz, hogy végighánytam az éjszakát, meg reggelre, meglehetősen sárga is lettem, de semmi köze nincs, gondolom ennek. A másik, a Balatonba beleléptem kagylóba, ott volt vörösödés, ennek se volt végül is semmi köze ehhez a kagylósodáshoz. Nagyapámnak volt egy nagyon szép, nagyon büszke volt rá bajusza, ami hol lefelé pöndörödött, hol fölfelé. És mégsem kérdeztem meg az öregtől, hogy mi van öreg, belédesett a kabóca, hogy így pöndörögsz, és miért nem kagylósodsz. Biztos a petrencével kikergetett volna a faluból is engem, de nem. A másik. Annak idején 60 évvel ezelőtt keszthelyi főiskolások meghívták a soproniakat, ilyen eszmecserére idézőjelbe, ami nagyon jól sikerült, és ott többen dicsekedtek, hogy sárgulnak. Na most én ott semmiféle kagylósodást nem fedeztem fel, igaz, akkor még nem is volt szó erről a kabócáról, ugye hát ezért nem is kérdezhettem meg tőlük, hogy hát esetleg találtak-e kabócát, vagy mi a túrótól sárgulnak. Szóval egy szó, mint száz, az olyan dilettánsoknak, mint én is vagyok, ez nagyon megtévesztő ez a kagylósodás, és egyetlen egy szakember, szakirodalom nem magyarázta el, hogy mi ez a kagylósodás, és én szerintem semmi köze a kagylósodás, meg az mi, hogy pöndörül, meg mi a jelenség. Tehát ez a én véleményem. Na most még ennek kapcsán viszont lenne kérésem, hogy olyan szemérmesen közlik a vegyszereket, hogy mit lehet használni. Ugye a magyar médiában túló itt soha nem mondták be, hogy ez és ez a vegyszer kell ilyen-ilyen betegségre, hanem hatóanyag. Na most ilyen kis naivak, én is vagyok, a túróba tudja megjegyezni a hatóanyagot. Én nem mondjam, régebben az önök adóján, Dénes bácsi idején, Kerek Perec megmondták, hogy ez is ez a vegyszer kell, kész. Értette az ember, elment, megvette, hogy ha lehet, ne csak hatóanyagot mondjanak, hanem konkrétan vegyszer, vagy márka megnevezést, amit tud használni az ember.
De nagyon tehát sokszor elnézést a szavába vágok, azért van hatóanyag, igen, mondva, mert több gyár is készíti más-más név alatt, és akkor így könnyebben lehet keresni.
Hát igen. Igen, ebben is igazuk van, csak jó, bemegy az ember egy boltba, és azt mondja, hogy valami édeset kérek, de nem tudják, mit adjanak. De én azt mondom, kérek egy kiló cukrot, akkor oda teszik elém a kiló cukrot. Jó, én, na mindegy, én boldog lennék, ha mondanának egy-két márka nevet is, hogy mi kell, de önnek is az életben igaza van. Tehát ennyi lenne a megnevezésről. Ennek kapcsán, amit én itt kitaláltam, és valószínű, hogy nincs igazam, hogy a védekezés. Hála Istennek én nem találtam általam kagylósodottnak gondolt levelet magamnál. Visszafelé öndörültet viszont sokat. És nálam magas művelés, van ilyen kettős függöny, és azt kérdezném meg, hogy nem tudom, elmondták a műsor elején, hogy leveleken keresztül terjed, ezt csináljuk, ha én nálam esetleg megjelenik, és ezt ugye a magas művelésnél visszavágom a törzset, hogy ez most föntről levélből terjed lefelé, vagy gyökértől fölfelé, esetleg megakadályozhatom-e a betegség terjedését. Na most ennyi lenne a szőlőről, utána lenne más kérdésem is, még ha kaphatok erre választ.
Az az igazság, hogy ez a visszavágási módszer azért nem jó, mert nem tudjuk, hogy ne. A tünetek megjelenése a sokkal később történik meg, mint mikor megfertőződött, és nem tudjuk, hogy a növénybe meddig jutott el.
Hol tart
a fertőzés?
Föntről lefelé megy ezek szerint.
Igen, föntről lefelé.
Tehát attól függ, hogy
igen, attól függ ez is, hogy mondjuk egy látni olyan, hogy amikor az egyik kar leszáradt, a másik egészségem, és hiába vágjuk le az egyik kart, a túlsó fele az lehet, hogy még nem fertőződött, de nem tudjuk, hogy hol tart benne ez a betegség, mivel ez igazából, ez a fitoplazmák az a lényeg, hogy a szállító szöveteket fertőzi meg, és ezért kezdődik az, hogy sárgul a levél, vagy vörösödik például a vörös szőlőknél, mert nem kap tápanyagot, nem érnek be a veszők, ez is egy tipikus tünet, hogy zöldek maradnak még ilyenkor is, és erről nagyon könnyű felismerni.
A visszavágást alig, ha nem Dénes bácsival, amikor beszélgettünk, ő jobban az eszka, tehát a szőlő leromlásával kapcsolatban említette, hogy a nyár közepén még van lehetőségünk arra, hogy valamennyi, megpróbáljuk azt, hogy menteni a tőkét, hogy visszavágjuk. Eszka és a szőlő aranyszínű sárgasága, hát mind a kettő látszik, hogy a tőkénél valami probléma van, elég nehéz pontosítani ránézésre, hogy ez most ide tartozik, vagy oda tartozik, de amúgy a szőlő aranyszínű sárgaságánál ez a kanalasodás, ez a visszapöndörödés azért nagyon jellegzetes. És rengeteg kép van, tehát hogyha nem is a meghatározása, elmondása nem annyira jól sikeredett a szakembereknek, de a képek azért magukért beszélnek.
Így.
Hát igen, ha jó képeket lehet, de tessenek elárulni, mere kell, hogy pöndörödjön.
Ez a fonáki rész felé pöndörödnek a levelek.
Ilyen fonák felé.
Igen, ilyen nagyon ragyás is lesz ugye a levél, nagyon haragos zöldre vált át, bordóra vált át a levél. Ezek a fitoplazmának tipikus tünete, hogy tehát ez a, most ne azt nézzük, hogy merre kanalasodik meg, hogyan, de nem érnek veszők. Ez meg lehet csinálni, sokan próbálkoznak azzal, hogy föld fölött 20 centivel levágják, újra kihajt, hú de jó, hú de szép, és akkor őszre ugyanolyan lesz az egész tőke. A tünetek a szárazabb időszakban előbb megjelennek és láthatóbbak.
Igen, tehát akkor ez így nem igaz, hogy mert ez ide pöndörödik, oda pöndörödik. Na jó, akkor továbbra se fogom felismerni, ha baja van.
Dehogy nem, internetet kinyitja, rengeteg kép van fönn, és ahhoz összehasonlítva meg lehet állapítani, hogy milyen betegség kerülgeti a szőlő tőkéjét.
Igen,
még valamilyen kérdés, ha van, akkor még igen, a házon belül egy kolléga kérdezett volna valamit, hogy beférjünk a műsorba.
Nagyon röviden azt mondja, hogy tavasszal ültettem bogyósokat. Azt mondja, a fertőzizamatos málna. Ez mint a bolond gomba, most már 2-3 méter magas, zöld, gyönyörű. Ezt gondolom nem kell visszavágni, mert ez fog jövőre teremni.
Vissza kell a tetejét vágni olyan 1,60-1,80 magasságba, mert akkor fog majd szépen elágazni. Tehát a málna úgy terem, hogy az oldalágak, amik jönnek, azon lesznek a termések.
Igen, ennyi lett volna. Na most ribiszke, azt mondja, mi ez? Jonkerfan tetsz, valami ilyesmi van ráírva, hogy ribizmivel nem kell semmit sem csinálni, meg egre sem van még ez az Invicta zöld rezisztens köszméte, hogy ezek ilyen fél méter magasak, az eredeti hajtás megfásodott, elpusztult, hozott új hajtást, az leveles meg zöld, de biztos ártott neki a sok nap, mert nagyon napos helyen van, hogy ezeket hagyjam úgy, ahogy van, aztán jövőre terem.
Igazából azt szoktuk csinálni ezeknél a bogyósoknál, ribizli, egres, jostánál, hogy kialakítunk egy olyan cserje formát, amiben 4-5-6 domináns vesző van, ami terem, ami adja az alapot, és ezeket, amikor kezdenek leüregedni, mindig leváltjuk egy fiatalra, mindig fog hozni újat. Lényeg az, hogy mindig ilyen egyharmad rész legyen mondjuk benne a 3-4 éves, egyharmad rész a 1-2 éves, és akkor az 1 éves is, mert akkor így folyamatosan van termőrész is, meg ami majd a következő években fog teremni.
Igen. Ennyi lett volna. És nagyon szépen köszönöm a választ.
És köszönjük a kérdését. Mondtam, hogy még házon belül egy kollega föltette egy kérdést, gyorsan beszéljünk róla. Mi okozza, hogy egyes fák, itt adott esetben szilvafa esetében rengeteg sarhajtást tör elő a fa tövéből? Mit lehet ezek ellen tenni? Panaszkodott, hogy tavasszal alaposan kipucolta a fa tövét, most megint teljesen tele van. Rosszul ültették, vagy pedig ez egy ilyen fára jellemző, az adott fajtára jellemző jelenség?
Igen.
Miközben a többi szilvafánál nincs ugyanez a jelenség.
Több, mint valószínű, hogy az alanya egy olyan alanyfajta, ami erőteljesen tud tő és gyökérsarjat is hozni. Sajnos vannak ilyen alanyfajták, például a mirabolánnál is, amik kifejezetten sarjadásra hajlamosak. A tősar, azok a célszerű a fáról, mert az a maga a fáról ered, azokat, ha mélyen ki van tányérozva levágni, és mikor fiatal, kezd újra kitörni. Sajnos a gyökérsarjakat, azokat vagy, ha úgy van fűnyírozva, rendszeresen nyírni, de ezeket például egy gyengébb glifozátos kezelés is eltávolítja, és a fának nem lesz tőle baja.
Aha, tehát az hány százalékos glifozát?
Hát egy százalék, másfél százalékos glifozáttal való permetezéssel ezeket a sarjakat elég jó ki lehet írtani.
Az október ugyan a faültetés időszaka is lehet, de inkább ezzel ilyen napos meleg időben szerintem még kicsit várjunk. A faiskolák már felkészültek a dömpingre.
Igen, most kezdik a faiskolások, épp hogy jöttem idefele, és most már kezdik a fákat levelezni, kezdik a kitermelést, hogy például a gyümölcsfáknál egy olyan előírás van, hogy október 10 előtt nem lehet elkezdeni kitermelést, a szőlőnél meg október 20, ez azért van ez az időpont, mert ilyenkorra már úgy beérnek a vesszők, és a leveleket is most már kezdik leszórni, könnyű lelevelezni, azért ebben az időszakban kezdik felszedni, úgyhogy
Október. Tehát a hónap vége felé már azért ez is feladatunk lehet. Kedves hallgatóink, fölpillantva az órára, lassan műsoridőnk végéhez érünk, ezért kedves hallgatóinknak elmondhatjuk, hogy ennyi jó tanács fért a mai adásunkban, remélem segítettünk azoknak, akik kérdeztek, vagy tudtunk valamilyen érdekes információt átadni önöknek. Ezért kertészemnek a műsoridő végén most megköszönöm, hogy befáradt a stúdióba, válaszolt a kérdéseinkre. Önöknek, kedves hallgatók, pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket a jövő havi viszont hallásra, ami majd november 5-én lesz. Márton nap előtt leszünk, tehát beszélhetünk a új borról, és beszélhetünk például a faültetésről is.
Így van, én is köszönöm, hogy itt lehettem.
Viszont hallásra, kedves hallgatóink!